köszöntelek benneteket. Már nagyon jó lenne ott lenni köztetek, de erre még várnunk kell. Így legalább a virtuális térben találkozhatunk. És mindenki mást is szeretettel köszöntök, aki a Facebookon vagy bármely más csatornán keresztül találkozik ezzel az Isten tisztelettel. Ma a bűntelenről, a mi főpapunkról szeretnék szólni, a zsidókhoz írt levél igéi alapján, és ehhez én szeretném megosztani a prezentációmat. Hát a bűntelen. Ugyan zsidókhoz írt levél 7. fejezetében a 25-től 28. versekig a következőkről beszél Pál apostol. Ennél fogva mindenkor üdvözítheti is azokat, akik általa járulnak Istenhez, mert mindenkor él, hogy közben járjon érettünk. Mert ilyen főpap illet hozzánk, szent, ártatlan, szeplőtelen, a bűnösöktől elkülönített, és aki az egeknél magasságosabb lett. Akinek nincs szüksége arra, mint a főpapoknak, hogy napról napra előbb a saját bűneiért vigyen áldozatot, azután a nép bűnéért, mert ezt egyszer megcselekedte, amikor önmagát feláldozta. Mert a törvény gyarló embereket rendelt főpapokká, a törvény utáni eskü beszéde pedig az örökké tökéletes fiút. Ugye ezt a szakaszt akkor olvassuk, mikor előtte részletesen kifejtette az apostol ebben a levélben, hogy miért Melkisédek rendje szerinti főpap Jézus, és miért nem az Áron rendje szerinti főpap. Ennek az igazi tartalmát előtte fejtette ki, és most a főpapnak a legfőbb dolgára mutat rá, hogy micsoda különbség volt a földi főpapok és Jézus Krisztus szolgálata között. Most jó lesz egyenként röviden végig gondolnunk ezeket az igéket. Ennél fogva mindenkor üdvözítheti is azokat, akik általa járulnak Istenhez, mert mindenkor él, hogy közben járjon értünk. Hatalmas üzenet és hatalmas evangélium van ebben az igeversben. Gondoljunk bele, hogy tőlünk függetlenül, a mi tehetségünktől, helyzetünktől, betegségünktől, vagy éppen egészségünktől, életkorunktól, mindentől teljesen függetlenül azt állítja itt, hogy ez a főpap, Jézus Krisztus mindenkor üdvözítheti azokat, akik általa járulnak Istenhez. Nem tudom, hogy melyikünk hogy van az üdv bizonyosság kérdésével. Amikor önmagunkra tekintünk, akkor az üdv bizonyosság ez nagyon messzire szokott elszállni. Hiszen amikor látjuk a magunk helyzetét, a magunk állapotát, hitbeli állapotát is, még akár az esetleges hitbeli győzelmekkel is, akkor is látjuk, hogy micsoda különbség van Krisztus és mi köztünk, és tartunk tőle, hogy el fogjuk veszíteni az üdvösségünket. De ha Krisztusra tekintünk, aki megígérte, a Filippi-beli levélben, hogy aki elkezdte, az be is végzi a Krisztus Jézus napjáig a munkát, mindenkor üdvözítheti azokat, akik általa járulnak Istenhez, hiszen ő mindenkor él. Ő nem csinál olyat, hogy kicsit félrenéz, vagy nem ér rá. Minden embert konkrétan az üdvösségbe vezet, aki ő általa járulhat Istenhez. Aztán a következő igevers. Ilyen főpap illet hozzánk, szent, ártatlan, szeplőtelen, a bűnösöktől elkülönített, és aki az egeknél magasságosabb lett. Hatalmas kijelentés ez, hogy a bűnösöktől elkülönített. Meg ahogy kezdi ezt a mondatot, mert ilyen főpap illet hozzánk. Hát ha mi a magunk gyarlóságaira és a magunk szomorúságaira nézünk, akkor azt mondjuk, hogy mi nem érdemlünk meg egy ilyen főpapot. Persze mi tulajdonképpen semmit nem érdemlünk meg. Mégis azt mondja, hogy ilyen főpap üdvözíthet minket. Ilyen főpap illet hozzánk, hogy szent, ártatlan, szeplőtelen, tehát a bűnnek még a szeplője sem volt felfedezhető rajta, nyilvánvalóan a földi emberé létele idejében sem, sőt a bűnösöktől elkülönített, elválasztott. Tehát semmilyen formában nem lehetett egy lapon említeni a bűnösökkel. Még akkor sem, hogy a földi édesanyától született meg, de ezekre majd szeretnék részletesebben kitérni. Aztán a következő igevers. Akinek nincs szüksége arra, mint a főpapoknak, hogy napról napra előbb a saját bűneiért vigyen áldozatot, azután a nép bűnéért, mert ezt egyszer megcselekedte, amikor önmagát feláldozta. No, értem, egyszer megcselekedte. De ha valaki nagyon akarja, ebbe beleértheti azt is, hogy egyszer Jézus megcselekedte ezt az áldozatot a nép bűneiért és a maga bűnéért. Na de erről szó sem lehet a Bibliában, hiszen előtte olvastuk, hogy szent, szeplőtlen, ártatlan, a bűnösöktől elválasztott valaki ez a főpap. Önmagát feláldozta, de önmagáért áldozatot bemutatnia nem kellett. Hát ez az önmegváltásnak a csúcsa lenne, hogyha erre bármilyen formában is hát jogosultság lenne. Nincs ilyen. Mert a törvény gyarló embereket rendelt főpapokká, a törvény utáni eskübeszéde pedig az örökké tökéletes fiút. Nos, hogyha Jézus, aki saját magáról ezt mondta János evangélium 5. fejezetében, hogy az atya jónak látta, hogy a fiúnak élete legyen önmagában, ami annyit jelent, hogy Jézus öröktől fogva van, neki nincsen kezdete, amikor a Biblia arról szól, hogy én ma szültelek téged, ott Jézusról, mint az emberélet megváltóról szól az atya. De egyébként Jézusnak nincsen születése. Van betlehemi születése, amikor emberré lett. De Jézus a második isteni személy öröktől fogva van, nincs eredete az életének, és örökké lesz, mivel győzött a Golgotán. Örökké tökéletes. Nincs olyan, hogy egy bizonyos szakasz az ő örökké való létezéséből, történetesen ez a 33 év, amíg a hozzánk hasonló 4000 éve legyengült emberi természetet is magára vette, és földi édesanyától teljesen úgy, mint bármely kisgyermek megszületett, hogy azon a szakasz ideje alatt azért nem volt egészen tökéletes, ezt nem állítja a Biblia, sőt ennek az ellenkezőjét állítja. Most a mai alkalommal ezen igék gondolataiból kiindulva szeretnék beszélni először, természetesen röviden fogom mindegyiket megtenni, mindegyik téma önmagában megérdemelne egy komoly kutatást, de mindenkit szeretnék kérni, hogy nem az esetleges eddig nem egészen jól értett gondolatai alapján kutassa az igét, hanem nézze meg, hogy az adott témáról mit szól maga az ige. És az ige alapján döntsük el, hogy mi volt például első pontban Krisztus és a bűn viszonya. Hogy viszonyultak egymáshoz? A második pontban arról fogok beszélni, hogy mi is a bűntelenségnek az értelme. Azon túl, hogy a törvény áthágása a bűn, ennek az ellenkezője ugye a bűntelenség, de ez egyáltalán mit kell, hogy kifejezzen? Mi az, ami lefedi a bűntelenség értelmét? A harmadik, hogy mit örököltünk Ádámtól. Ez egy nagyon fontos dolog. Persze emellett már rögtön szólni kell arról, hogy vajon ezt a dolgot örökölte Jézus, vagy mit örökölt Ádámtól Jézus. Aztán nézzük meg a negyedik pontban, hogy a szent gyermek, tehát amikor Jézus megszületett, mindenben hozzánk hasonlóan, bűntestének hasonlatosságában jött el, hiszen csak így lehet könyörülő főpap. Milyen lehet egy gyermekkorában? Alig szól róla a Szentírás, de valamit mond, ami bőségesen elég nekünk ahhoz, hogy állást foglaljunk ebben a kérdésben. Aztán az ötödik. A bűnös testhez hasonlóan ez vajon mit jelent, és mit nem jelent Jézus testélételét illetően? És aztán a hatodik pontban pedig a bűnösöktől elválasztott. Miért kaphatta ezt a jellemzést a zsidókhoz írt levélben Jézus Krisztus, ami megváltónk? Ismétlem, ezek mind nagyon fajsúlyos kijelentések, kérdések és témák, amiket én most majdnem azt mondom, hogy gondolatindítónak szánom ezt az Isten tiszteletet, hogy megpróbálok átfogóan, röviden, de mégis határozottan szólni egy-egy kérdésről, hogy mit mond ezekről az ige, és kutassuk tovább, nézzük meg, hogy valóban így van-e. Krisztus és a bűn viszonya. Ez lenne az első kérdésünk, amit meg kell vizsgálnunk. Ugye jó néhány kijelentés a Bibliában, ennek csak töredékét idézem ide, egyértelműen kijelenti, hogy Jézusban nem volt bűn. Tehát János első levele, 3. fejezet, 5. verse, és tudjátok, hogy ő azért jelent meg, hogy a mi bűneinket elvegye, és ő benne nincsen bűn. Tehát ez egy határozott kijelentése a Bibliának. Ugyanakkor Péter első levele második fejezet 22.-24. versében ezt mondja Jézus Krisztusról. Aki bűnt nem cselekedett, sem a szájában álnokság nem találtatott. Aki bűneinket maga vitte fel testében a fára. Elég határozott kijelentés, szájában álnokság, mert bűn nem cselekedett. Nagyon sokan úgy gondolkodnak a bűnről, hogy a bűn csak akkor bűn, ha megcselekesszük. Jézus ebben a kérdésben teljesen világossá tette a Biblia és az Isten állásfoglalását. Ha valaki gondolatban vétkezik, lehet, hogy soha nem cselekszi meg azt, amit kigondolt, de ha gondolatban valaki valamit kigondolt, akkor már vétkezett az ő szívében. Tehát ehhez képest azt látjuk, hogy Jézusban az álnokság nem találtatott meg az ő szájában. A szívnek teljességéből szól a száj, mondja Jézus Krisztus. Tehát az, hogy nem volt álnokság az ő szájában, ez csak azért volt lehetséges, erre szomorú bizonyság bármelyikünk élete. Hányszor mondtunk olyat, amit talán azonnal visszaszívtunk volna, de már kiment a szánkon, mert a gonosz szívünkből fakadt az a gondolat, vagy az az információ. Az ő szájában nem találtatott álnokság, mert a szíve tökéletesen mentes volt mindenféle bűnös gondolattól. Aztán János 8. fejezet 46. verse azért nagyon érdekes, mert nem sokkal ezelőtt vádolják meg a farizeusok azzal Jézus, hogy azt se tudjuk, hogy te kitől születtél, mivel nem ismerjük az apádat. Te bűnben születtél, mi pedig Ábrahám leszármazottai vagyunk. És ez a vita olyan hevessé válik, hogy Jézus kénytelen azt mondani egy ponton ezeknek a képmutatóknak, hogy ti az ördög atyától valók vagytok. Ez 44. vers 8. fejezetben. Figyeljük, 46. versben. Ezzel a kijelentéssel mennyire fölbőszíthette őket Jézus, hogy ti az ördög atyától valók vagytok, és néhány mondattal később felteszi a kérdést. Ki vádol engem közületek bűnnel? Hogy nem jelentkezett senki? Azok, akik nemrég oda cipelték a bűnös asszonyt Jézus lábaihoz, hogy kövessessék meg, vagy nem, mi legyen a kérdés, ők hogy, miért nem merték azt mondani, hogy Jézusban bűn van? Hiszen annyi minden vádat rászórtak a háta mögött, annyi mindennel elégedetlenek voltak, hogy bűnösöket fogad magához, és miért nem mondták, hogy ez is bűn, az is bűn? Nagyon egyszerű erre a válasz. Jézus esküdt és indulatos ellenségei sem merték azt mondani Jézusra, hogy ő benne bűn van. Mert olyan volt a tekintete, amelyik valóban a szívének, a lelkének a tükre volt. Pontosan tudták, ismétlem, a legádázabb ellenfele is, hogy Jézusban nincsen bűn. János első levele, első fejezet, 5. verse ezt mondja, Isten világosság, és nincsen ő benne semmi sötétség. És ugye ebben a levélben pont erre teszi a hangsúlyt János apostol, hogy a sötétség a bűn világa, a világosság az Isten és az Istennel való közösség világa. Mert jön a világ fejedelme, mondja Jézus a búcsú beszédeiben, János evangélium a 14. fejezet 30. versében, és nagyon lényeges, és én bennem nincsen semmije. Melyikünk az, aki ezt elmondhatja magáról? Hogy Sátán kísért bennünket, de nincs a szívünkben semmi kapaszkodója ahhoz, hogy elkövessük azt a bűnt, amiben kísérteni akar. Hát ezt ember nem mondhatja el magáról. Lépten nyomon ott látjuk az erődítéseit Sátánnak a szívünkben. A mi bűnre hajló természetünket, a mi Istentől elszakadt voltunkat. Ebben meg tud kapaszkodni Sátán, és ezzel vissza tud élni, és egyre mélyebbre tud sodorni a bűnben. Jézus kijelenthette, hogy ő benne Sátánnak semmilyen területe, semmilyen gondolati területe, semmilyen létezési joga nincsen. Semmilyen nincsen Sátánnak ő benne. A bűntelenség értelmét, amikor megpróbáljuk meghatározni, ugye a János első levele, 3. fejezet, 4. verse az egyik legmeghatározóbb megfogalmazás a Bibliában a bűnről, a bűn pedig a törvénytelenség, vagy a törvény áthágása. Igen ám, csak hogy vizsgáljuk meg, hogy a törvény megtartásának mi a módja. Ezen örök viták folynak, már az ókörben is folytak, de most az újszövetségi egyházak között, meg egyházakon belül is óriási a vita. Törvény megtartás. Ha megértettük a Biblia üzenetét, ha megértettük például a római levelet, akkor teljesen világossá válik, hogy az ember önmagában képtelen megtartani az Isten törvényét. Ellenben Krisztusban élve, Krisztus olyan erővel ruházza fel, hogy a Krisztussal való közösség gyümölcseként az engedelmesség már valóság lehet az ember életében. Figyeljük meg, Máté Evangélium a 22. fejezetében, amikor fölteszik a kérdést Jézusnak, hogy melyik a nagy parancsolat. Jézus ezt mondja, szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Legyél vele egy. És működni fog a törvény megtartás. Mert ennek a második része az, hogy szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Ha Istent nem szeretjük, nem is ismerjük, nem bízunk benne, nem fogjuk tudni krisztusi szeretettel szeretni az embertársunkat. Mert az önzés közbeékelődik. Az önzés szétrombolja az emberi kapcsolatainkat. A törvénytelenség az a Krisztustól való elszakadás állapota. De akkor mondhatjuk másként is. Hiszen a Galata levél 3. fejezet 24. versében ezt mondja, ekként a törvény Krisztusra vezérlő mesterünké lett, hogy hitből igazuljunk meg. Itt is legtöbben arra gondolnak, hogy a ceremoniális törvény vezet bennünket Krisztushoz, hiszen ezek ábrázolták ki a megváltás mozzanatait, az egész megváltási tervnek a szakaszait, az őszi, tavaszi ünnepkörök, és sorolhatnánk sok mindent. De nem. Nem csak ez. Hiszen amikor mi szembesülünk az Isten erkölcsi kívánalmaival, a 10 parancsolattal, akkor rá kell döbbennünk arra, hogy ennek a teljesítéséhez bennünk nincs elég erő. A szándék meg lenne esetleg, a nyitottság megvan, de amikor véghez akarjuk vinni, ahogy Pál apostol fogalmaz a Római Levél 7. fejezetében, rá kell döbbennünk, hogy a tagjaimban van egy másik törvény, ami rabul áld engem a bűnnek. Ó, én nyomorult ember! Na, ez vezet bennünket Krisztushoz. Mikor rádöbbenünk arra, hogy az erkölcsi törvény csak Krisztussal együtt tölthető be. János 14:10. Én az atyában vagyok, és az atya én bennem van. Valaki feltételezi a mennyei atyáról, hogy ő benne, és valami kis titkos bűn van. Képtelenség. És ha Jézus egy az atyával, és az atya egy ő vele, és az eddigi igék is azt mutatták, hogy Jézusban nincsen bűn, egyáltalán nincsen bűn, akkor azt mondhatjuk, hogy János 14. fejezet 10. verse azt mutatja, hogy Jézusban az atya van a teljes bűntelenségével együtt. Nézzük meg, Kolossé 2:9, mert ő benne lakozik az Istenségnek, nem része, nem a mennyben hagyott rész, meg a földön fölvett, nem. Az Istenségnek egész teljessége testileg. És ezt nem mondhatjuk, hogy az ember élet létele előtti Jézus, meg a föltámadás utáni, itt testileg, itt a 4000 éve legyengült emberi természetben is nem egy tehetetlen, vagy egy bizonyos dolgoktól megfosztott Istenség volt Jézusban, hanem az Istenség teljessége jelen volt Jézus földi életében is. János 1:14, és láttuk az ő dicsőségét, mint az atya egyszülöttének dicsőségét, aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Tehát ez a tömör összefoglalás, amit a prológusban olvashatunk János evangéliumában, ez önmagában azt mondja, hogy Jézusban nem lehetett bűn. De amikor a bűntelenség értelmét végre szeretnénk megfogalmazni, akkor nyugodtan mondhatjuk, hogy a bűn nélküli életet kell, hogy jelentsen, a bűntelen állapotot és a bűnös gondolatoktól való teljes mentességet. Tehát nem részleges, meg teljes mentesség a bűnös gondolatoktól. A bűntelen élet az Istennel való harmonikus összhang élete. Tehát valószínű, hogy hamarosan meg tudjuk fogalmazni, hogy mit is jelent az igazi bűntelenség, ha Jézusban csak a leghalványabb bűnös vágyódás, kívánság vagy hajlam lett volna, nem lehetne Isten jellemének kinyilatkoztatója, és nem lehetne a mi megváltónk sem. Majd próbálok erről is konkrétabban is szólni, de a görög anamartétos szó, amit bűntelennek fordítunk, azt jelenti, hogy az ember mentes az Isten akarata és törvénye iránti ellenségeskedéstől. Tehát, hogyha bent lettek volna Jézusban az Istennel szembeni tartózkodás vagy menekülés, mint ahogy olvastuk azt Ádám esetében, de tapasztaljuk a mi életünkben is. Akkor ő nem lehetne a bűntelen, nem lehetne a bűntelen Isten kifejezője. De meg kell vizsgálnunk, hogy Ádámtól mit örököltünk, és nyilván ezzel kapcsolatban látni fogjuk, hogy mi az, amit nem örökölhetett Jézus, de mégiscsak örökölt Ádámban vagy Ádám miatt. Most azért írtam ide ezt címként, mert ezen a téren, ha olvassuk a magyar fordításokat, sajnos ott több helyen is Ádámbant írnak, mert Ágoston volt az, aki azt mondta az eredendő bűnről, hogy Ádám elkövette a bűnt, és így Ádámban mindnyájan bűnösek vagyunk, mert Ádám bűnét nekünk tulajdonítja az Isten. Na ez ellen fellázadt Pelágius, hogy mit tanított Pelágius, ezt nem tudjuk, mert Ágoston és Pelágius között óriási nagy küzdelem volt, de mivel Ágoston volt a nyerő, ő volt az egyház egyik nagy ideológusa, így Pelágius minden iratát és minden írását megsemmisítették. Amit Pelágius tanított, azt Ágoston írásaiból, mindig Ábrahámot akarok mondani Ágoston helyett, Ágoston írásaiból érthetjük csak meg. De figyeljük csak meg! Róma 5.12. Azért, ahogyan egy ember által jött be a bűn. Figyeljük, mit állít itt római levél? Egy ember által jött be a bűn a világba, és a bűn által a halál. Ugye a halál minden emberre elhatott, mivel hogy mindenek vétkeztek. Itt nagy hangsúlyt szoktunk tenni erre a mondat második felére, hogy mivel Ádámtól örököltünk valamit, ezért mi is nem tudunk ellenállni a bűnnek, előbb-utóbb vétkezni fogunk. És ezért hat kiránk a halál. De itt mindjárt az eleje, az nagyon lényeges. Egy ember által jött be a bűn. Tehát lehet, hogy ez még nem volt cselekedet, csak egy gondolat. Lehet, hogy csak nagyon rövid ideig volt csak gondolat, és utána azonnal cselekedet lett, mert olvassuk a Bibliában, hogy megcselekedték, de attól a bűn nem akkor fogant meg Évában és Ádámban, amikor már hozzányúltak a gyümölcshöz, hanem akkor, amikor megközelítették a fát. Amikor megszületett bennük az a gondolat, hogy hát, ha nem mondott igazat az Isten. Tehát azt látjuk, hogy egy ember által jött be a bűn. Az Istentől való elszakadás állapota egy ember által jött be. 1 Korintus 15:21-22 a következőt mondja, mivel ember által van a halál, ember által van a halottak feltámadása is. Mert amint Ádámban mindenki meghal, úgy Krisztusban mindenki megelevenedik. Most azért idéztem a 21. verset is, mert azt mondja, hogy mivel ember által van a halál, akkor úgy kell folytatnunk, mert Ádám által mindenki meghal, és nem Ádámban. Talán érezzük a különbséget a kettő között, hogy Ádám miatt hal meg mindenki, úgy Krisztus miatt mindenki megelevenedik. És ugyanez olvasható az Efézusi levélben, a 2. fejezet 1. és 3. versét idézem, titeket is megelevenített, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt. Egykor mi mindnyájan ezek között forgolottunk, követve testünk kívánságait, cselekedve a test és a gondolatok akaratát. Tehát azt látjuk, hogy valami olyasmit örököltünk Ádámtól, ami nem egy elkövetett bűn, mert azt nem lehet örökölni, azt, aki elkövette, ő fizeti érte meg az árat. De egy bűnre való nyitottság állapotát, egy Istentől való elszakadás állapotát, amelyiknek megtérésre van szüksége. Ádámtól örököltük. Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, és igazság nincsen mi bennünk. János 1. levelében olvassuk ezt a kijelentést. János 1. levele 8. verse azt mondja, hogy ha azt mondjuk, hogy nincsen bűn mi bennünk. Tehát nem azt mondjuk, hogy ha azt mondjuk, hogy nem követtünk el bűnt, nem ezt mondja János, ha nincsen bűn mi bennünk. Független attól, hogy követünk vagy nem követünk ebben az állapotunkban, amiben vagyunk, akkor igazság nincsen mi bennünk. Zsoltár 51. fejezet 7. verse pedig gondolom, hogy többeknek ismerős, amikor Dávid a nagy bűnbánati imájában felkiált, ímé én vétekben fogantattam és bűnben belengetett engem az anyám. Egy nagyon érdekes, bár nem mindig nyomon követhető a magyar fordításban, hogy például a római levél 1. 8. fejezetében a bűnről úgy beszél Pál apostol, hogy egyes számban. És János evangéliumában, hogy úgy, amikor azt mondja az ige, hogy imhol az Isten báránya, aki magára véve elhordozza a világ bűnét, tévesen többes számba fordítják, hogy bűneit, nem egyes számban van. A világ bűnét. Elhordozza a világ bűnét. Ezt a bűnt, amit örököltünk Ádámtól, ezt hordozza el Jézus, ezt is természetesen, és az elkövetett bűnöket. Tehát minden ember örökölt valamit, ami önmagában bűn. Igaz, hogy még nem követett el semmit, de önmagában bűn. Na nem attól kezdődik a bűn, amikor a gondolattal szóba állunk, vagy nem. Ezt nagyon sokan rosszul értelmezik, mert akkor hol lehetne meghúzni a határt? A gondolat, az irányultság önmagában lehetséges bűn. Ezért mondja a Zsoltáros, hogy vétekben fogantattam, és bűnben melengetett az anyám. Róma 3.23. Mert mindnyájan vétkeztek és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül. Amikor Ádámtól örököltünk valamit, abban az Isten dicsősége nem volt ott. Mi Isten dicsősége nélkül élünk, és lehetetlenség Isten dicsősége nélkül nem vétkezni. Lehetetlenség. Nem tudja megtenni az ember, hogy ne vétkezzen. A bűneset előtt az ember tökéletes összhangban élt Isten akaratával, a bűneset után az ember hajlamai az ellenkezőjére változtak. Emlékszünk? Elfutott Ádám Éva, körülkötőt csinált magának, elbújt az Isten elől, részletekben mondta csak el, hogy mi történt, egymást vádolták. A kívánság ellenben önmagában nem bűn. Tehát ez a belső kívánság, a belső késztetés, hadd mondjak egy nagyon egyszerű hasonlatot. Az éhség nem bűn. De amikor valaki éhes, és megy az utcán, és a zöldséges kipakolta az árut, és ott megkíván egy almát, és anélkül, hogy megvásárolná, ellopja, akkor az már bűn. Nem az éhség a bűn, hanem az, hogy az éhséggel mit kezdek. Tehát nem a kívánság önmagában bűn, és ezt fordítsuk le bármi másra, hanem a bűnös kívánság az, amelyik törvényszegés útján, Istentől távol maradva, sőt, az Isten előtt titokban tartva akarja a kívánságát kielégíteni. Ádámtól minden megszületett ember örököl egy olyan adottságot, ami őt arra ösztönzi, hogy kívánságait a rosszra irányítsa. Az eredendő bűn még nem elkövetett bűn, nem bűnös cselekedet, hanem egy tendencia. Na, ezt örököltük Ádámtól. Egy tendencia, amelyik, ha nem történik valami gyökeres, természetfeletti módosulás vele, egy megtérés, hogy Isten lép be az életünkbe, sőt, ő veszi át a vezetését az életünknek, akkor ez a tendencia megfordul. De amíg ilyen nem történik, addig a tendencia, bármennyire próbálunk jó akarattal, nem fog más felé mutatni, mint a romlás, a pusztulás és a halál felé. James Orr Krisztus szűztől való születése című írásából egy rövid idézet. Kardinális tény, hogy az emberi természetnek újjászületésre van szüksége. A természetes születés nem teszi alkalmassá az embert az Isten országa számára. Újjá kell születnie a lélek által. A hívő ember szentsége külső forrásból ered, és természetfeletti módon plántálódik belé. Ha Jézus osztozott az emberi természetben, hogyan kerülhette ki annak romlottságát? Volt-e olyan pont életében, amikor neki is szüksége volt újjászületésre? Egy ilyen kérdés már magában véve káromlás. Jézus volt az újjáteremtő, a Szentlélek adományozója, nem pedig azok egyike, aki az újjászületés következtében nyerik el Isten országát. Azt hiszem, hogy ezek a következtetések az eddig elmondottakkal teljes összhangban vannak. És a Biblia állítja ezt. Jézusnak nem volt szüksége újjászületésre. Jézusban nem volt óember. Mi Ádámtól az óembert örököltük. Jézusban ez az óember nem volt ott. Miért? Mert ő nem csak Máriától született, hanem a teljesen bűntelen Istentől is. És ez nagyon-nagyon nagy különbség Jézus és közöttünk. Nézzük meg a szent gyermeket, ha már ennél a kérdésnél vagyunk. Lukács evangélium első fejezet 35. verse. A Szentlélek száll tereád, és a magasságosnak ereje árnyékoz meg téged. Azért, ami születik is, szentnek hívatik, Isten fiának. Az angyal ezzel a kijelentéssel nem azt akarja mondani elsősorban, hogy Krisztus születése a Szentlélek közvetlen beavatkozására történik, hanem azt, hogy aki tőle születik, mármint Istentől, az mint ember mentes lesz a bűntől, szent lesz, bűnösöktől elválasztott lesz, hogy visszatérjünk az alapigény gondolatához, egyik gondolatához, szent. Amikor megszületett Jézus, akkor már szent volt. Akkor is szent maradt, mondhatnánk. A megváltónak asszonytól kellett születnie, hogy azonos természete lehessen azokkal, akiket megváltott. Ráadásul nem is a 1-200 éve, hanem a 4000 éve legyengült, folyamatosan gyengülő emberi természettel kellett teljesen azonosulnia Jézusnak. Ellenben, de ugyanilyen követelmény volt az is, hogy tökéletes szentséggel bírjon, mert csak a bűntelen lény hozhat megbékélést a többi bűnös ember számára. Jézusban léteztek volna bűnös kívánságok, akkor már nem bűntelen. Jézusban lett volna olyan, hogy ő távol van az atyától, és most közeledik felé, akkor már valami nagyon nem stimmel. Akkor már önmagát kellett volna, önmagát is kellett volna, hogy megváltsa, ami pedig teljességgel lehetetlen. De nézzük tovább a szent gyermek kérdést, hiszen Zsidókhoz írt levél 5. fejezet 8. versében lehet másképp is érteni. Ám bár fiú, megtanulta azokból, amiket szenvedett, az engedelmességet. Ám bár fiú, megtanulta azokból, amiket szenvedett, az engedelmességet. Jó, de honnan indult ki ez a dolog? Az engedetlenségből tanulta meg Jézus az engedelmességet? Érezzük, hogy ez nagyon nem stimmel. A gyermeki engedelmességből lett a férfiúi engedelmesség, és a végén a legnagyobb küzdelem közepette a megváltói engedelmesség. Emlékszünk a Filippi levélre? Engedelmes volt halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Tehát ő a jóban volt egyre jobb, egyre több, pedig az emberi természet korlátai között kellett neki mindezt megélnie. És úgy kellett megélnie a csúcsát ennek a tanulmányának, hogy a mi bűneink, amit ő gyűlölt, magára vállalta, mintha ő követte volna el, és így engedelmes maradt egészen a keresztfának haláláig. Érezzük, hogy sokkal több, mint amit az emberek szoktak mondani. A Zsidókhoz írt levél nem morális változásról beszél itt, hanem lelki növekedésről, éretté válásról. Krisztusnak iránya nem az engedetlenségtől az engedelmesség felé mutatott, ahogy az imént említettem. Ez a szöveg teljes félremagyarázása lenne, hanem az engedelmességben haladt előre, a gyermeki engedelmességtől a férfiúi, majd a megváltói engedelmesség irányába. Nézzük meg az 5. pontunkat a bűnös testhez hasonló formában. No, ezt a kérdést kellene még alaposabban körbejárni, mindenféle igehelyet és mindent átnézni. Ugyanakkor az rögtön feltűnhet a Biblia kutatónak, hogy amikor Jézus testélételéről szól az ige, Filippi levél, Római levél, Zsidókhoz írt levél, mindig a hasonló szót használja. Ami jelenthet azonosságot is, de azt meg kell vizsgálnunk, hogy miben jelentheti az azonosságot, és miben nem. Tehát nagyon fontos ezt a kérdést még részletesebben körülvizsgálni. Most én a 8. fejezet 3. versét a Római levélből idézem. Az Isten az ő fiát elbocsátván bűntestének hasonlatosságában és a bűnért kárhoztatta a bűnt a testben. Tehát érzékeltető, hogy nem egészen ugyanaz, hasonló, és így tudta károsztatni a bűnt a testben. Mert most már az is kiderült a számunkra, hogy amit mi öröklünk Ádámtól, az önmagában is bűn, mert Istentől elszakadt állapot. Olyan bűn, erre most visszatérek erre a gondolatra, amiért nem kér számon bennünket az Isten, mert nem tehetünk róla, örököltük. De olyan bűn, aminek meg kell szűnni, és meg is fog szűnni. Nem a még mélyebb megtérés gyümölcseként, hiszen csak a halálunkkor veszítjük el a bűnre hajló természetünket, vagy az átváltozáskor, hanem Jézus második eljövetelekor, és az új földre kerülésünkkor szűnik meg. Addig nem. És Jézus ezért kárhoztatta a bűnt a testben, mert ő a bűntestének a hasonlatosságában jött, de ő benne nem volt itt ez az eredendő bűn. Nem volt benne rosszra való hajlam. Mert ha az ő halálának hasonlatossága szerint vele egyé lettünk, ugyanez a levél 6. fejezet 5. verse, bizonyára feltámadásáé szerint is azok leszünk. Látjuk, itt is a hasonló szó van. Tehát amikor úgy gondolná valaki, hogy mégiscsak ez az azonossal lenne a hasonló, az a hasonló az azonossal lenne megfelelő, hát ez nem így van. Az ő halálának azonossága szerint egyé lettünk. Tehát akkor halljunk meg. Hát ez értelmezhetetlen. Tehát ahogy a keresztségre ezt mondja, hogy a halálának hasonlatossága szerint vele egyé lettünk, bizonyára feltámadásai szerint is azok leszünk. Nagyon lényeges látnunk a bűnös testhez hasonló formában. János 1.14-et már idéztem, és az ige testé lett, és lakozott mi közöttünk. Testé lett. Igen, szárkszá lett is, mi közöttünk latunk, és mégis láttuk az atya dicsőségét. De a test szó jelentését meg kell vizsgálnunk. Először is a szárksz kifejezés, mert itt szokott lenni a bonyodalom, jelenti a fizikai valóságot, de a szóma is ugyanezt jelenti. Fizikai valóság, ez a testünk, a biológiai test. De az ember gyengesége, erőtlensége, halandósága is jelentődik ebben az igében, hogy szárksz, de ez a szómában is, majd meg fogjuk látni egyes esetekben. És a harmadik, az ember bűnhöz kötözöttsége. És ez nagyon fontos. Mert rögtön, ha ránézünk erre a hármas felosztásra, fizikai valóság, emberi gyengeség, halandóság, az ember bűnhöz kötözöttsége, az első kettőt magára vette Jézus. A fizikai testet földi édesanyától született meg, a fogamzása után már minden ugyanúgy történt, mint bármely ember esetében, a fogamzás az titokzatos, utána pedig az ember gyengesége, erőtlensége, látjuk Jézusnál is, hogy éhes volt, elfáradt, elaludt a viharzó tavon, és a többi. De az ember bűnhöz kötözöttsége, Istentől elszakadt állapot, ez sose volt igaz Jézusra. Ezt nem vette fel ő. Szárksz szóma kérdés. Mert olvastam én olyan írást, amelyik azt mondja, hogy a szárksz az mindig jelenti a bűnrehajló emberi természetet, a szóma meg a fizikai testet, vagy a megdicsőült testet. Nos, nézzük csak meg. Róma 8.13. Mert ha a test, itt a szárksz szó található, a szerint éltek, meghaltok, de a test, az a szóma, szerint cselekedeteit a lélekkel megöldöklitek, éltek. Figyeljük, egy igén belül ugyanarról van szó, mert ha a szárksz szerint éltek, meghaltok, de ha a szóma cselekedeteit a lélekkel megöldöklitek, éltek. Tehát ez a bibliai felfedezés kipipálva, ez nem stimmel. Ezt nem mondhatjuk a szárcra, hogy az csak a bűnös emberi természetet jelenti, bűnrehajlót, mert jelentheti a szóma is ugyanezt. Másik eset, Filippi 3.21. Ki elváltoztatja mi nyomorúságos testünket, itt a szóma található. Elváltoztatja a nyomorúságos szómánkat, hogy hasonló legyen az ő dicsőséges testéhez, itt is a szóma van. Azaz az ő hatalmas munkája szerint, amely által maga alá is vethet mindeneket. Tehát azt látjuk, hogy nem lehet így nyelvtanilag leegyszerűsíteni a dolgokat. A szövegkörnyezet, a Biblia üzenete fogja meghatározni, hogy most bűnrehajló természetről van szó, vagy pedig csak az első két dologról, amit a három közül láttuk a testtel kapcsolatban, hogy melyik mit jelent. És utolsó tételünk, amit meg kell vizsgálnunk röviden, a bűnösöktől elválasztott. Vajon akkor mennyire lehet Jézust a bűnösöktől elválasztott? Ismét idézem az igét, Zsidó 7.26, mert ilyen főpap illetett minket, szent, ártatlan, szeplőtelen, a bűnösöktől elválasztott, és aki az egeknél magasságosabb lőn. 2 Korintus 5.21. Hogyan működött a bűnösöktől elválasztott kérdést, amikor azt olvassuk a Korintus levélben, mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Hogyan lehet bűnösöktől elválasztott az, aki a világ összes bűnterhét magára vette, mintha ő követné el? Egy ismert kommentárból idézek, amit Jézus felvett, amit hordozott, akár emberi természetünk gyengeségeiről és erőtlenségeiről, azt mi érettünk és helyettünk vette magára. Az egész világ bűneinek a hordozásával sem szennyezte be viszont tökéletes és bűntelen lelkét. Nem szennyezte be a lelkét. Tehát nem vált bűnössé azzal, hogy magára vette a bűn testét. Ő benne gondolatban, sosem volt olyan gondolat, ami el akart szakadni az atyától. Ő mindig az atyától függött. Zsidókhoz írt levél 4. fejezet 15. verse. Nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni gyengeségeinken, hanem aki hozzánk hasonlóan megkísértetett mindenekben, kivéve a bűnt. Megnéztem az összes fordítást, ami nekem otthon megvan, mindegyik magyar fordítás ennyit mond, hogy kivéve a bűnt. Nem mond és nem tesz hozzá ilyet, mint olvastam kommentárokba, hogy ez tulajdonképpen helyes fordítás szerint annyit jelent, hogy anélkül, hogy bűnt követett volna. Nincs ilyen. Kivéve a bűnt. Tehát magyarul Jézus mindenben megkísértetett hozzánk hasonlóan, de őt bűn nem kísértett, bűnnel nem lehetett kísérteni. Megint csak vigyázzunk. Bűnnel nem lehetett Jézust kísérteni, mert ő benne nem volt bűn. De ez nem annyit jelent, hogy Sátán ne kísértette volna Jézust bűnnel. A kettő nem ugyanaz. Sátán kísértette Jézust bűnnel is, meg azzal is, hogy vegye vissza a saját érdekében az isteni hatalmát, és látjuk a történetekből, az evangéliumi feljegyzésekből, hogy ez az utóbbi volt a többségében. Sátán nagyon jól tudta, hogy Jézusban nincsen bűn, de azt is tudta, hogy benne van az istenség teljessége. És ha saját érdekében előny származik Jézusnak abból, hogy ő Isten, és nem csak közönséges ember, akkor nem lehet, ami megváltunk. Ezért kísértette erre. Külső kísértés, belső kísértés, meg kell vizsgálnunk, mert különbséget kell tenni az emberi természet és a bűnös emberi természet között. Különbséget tenni a kísérthetőség és bűnelkövetés képessége között, valamint a bűnre való hajlam között. Nem ugyanaz a kettő. Tehát a bűnre való hajlam a bukott emberekben van meg. A bűnös természet a bukott emberben van meg. Az emberi természet az bűnössé vált. A kísérthetőség és a bűnelkövetés képessége között. A bűntelen angyalok kísérthetőek? El is buktak. Egyharmaduk elbukott. A tökéletes Ádám a paradicsom kertben kísérthető volt, el is bukott. Tehát azt látjuk, hogy a kísérthetőség és az elkövetés között különbség van. És éppen ezért a bűnre való hajlam az egészen más, mint a kísérthetőség kérdése. Óvatosabb megfogalmazás szükséges az eddig elmondottak alapján. Most néhány olyan gondolatot olvasok, amelyeket azok gondolnak, akik úgy gondolják, hogy Jézusban a bűnre hajló természet is megvolt. Jézus folyton tapasztalta, hogy azok a szennyes dolgok, amelyeket az ördög meglovagol, belülről ostromolják őt. Ha belülről ostromolják, akkor ő benne ott volt a bűn. Ott volt az Istentől való elszakadás állapota. De ez nem igaz. Az előbb felolvasott igék sokasága azt bizonyítja, hogy nem lehetett Jézusban belülről kísértés. Mert őt a kísértés bűn, a bűn oldaláról belülről nem lehetett, mert nem lehet, mert bűnre való hajlam Jézusban nem volt. Ha azt mondja, hogy volt, nem lett áttétes benne a bűnre való hajlam a tagokból a belső emberre, ahol ez már ténylegesen bűnné válik. Na, ezt nem is értem, ezt a mondatot. Mi az, hogy a tagokból a külső, belső emberre? Több része van a mi lelkünknek, vagy a gondolatainknak? Van ott tagok gondolata, meg a belső ember? Ilyen nincsen. Hát amikor Pál apostol azt mondja, hogy tagjaimban van egy másik törvény, ezzel nem azt akarta mondani, hogy a fülembe, meg a hüvelykujjamban van a törvény. Nem. Ezt akarta mondani, hogy én bennem van a lényemben, a belső emberemben. Ott pedig nincsenek határpontok, nincsenek elkülönített külön kamrácskák. A bűnre való hajlam szűz állapotban maradt benne, mivel egyetlen egyszer sem fogant meg. Hát ha ezt így értelmeznénk, akkor Jézus felvette, bocsánat, itt még egy dolgot idézek, felvette az ő bűntelen természetére, ami bűnre hajló természetünket, segítsen azoknak, akik megkísértetnek. Ezért vette fel. És mit olvasunk? Ez egy Ellen White idézet. Felvette az ő bűntelen természetére, ami bűnre hajló természetünket. Most ezt az idézetet, ha megkeressük az eredeti szövegben, a következőt olvassuk. His sinless nature or sinful nature. Sinless, sinful. Sinless, bűntelen. Sinful, Hát akik nem tudnak angolul, azok is értik, sin az bűn, a full az meg tele. De a telét nem lehet úgy fordítani magyar nyelvre, hogy hajló. Mert a kettő között különbség van. Bűnnel tele. Tehát az ő bűntelen természetére, ami bűnös természetünket vette fel. Óvatosabb megfogalmazás szükséges. Ő szabad akaratának megfeszítésével, valamint a Szentlélek erejével elnyomta magában ezeket a hajlamokat? Jézus szentsége tehát nem más, mint a bűnös indulatok elfojtása? Érezzük, hogy mennyire veszedelmes tanítás ez? Hát ha elfojtotta a bűnös természetet, akkor nem szabadult meg tőle. Akkor neki is megváltóra van szüksége. És ha valaki elfojtja magában a bűnös vágyait, akkor nincs benne bűn. Hát ez nem, pont az ellenkezője. Ha Jézus el tudta folytani a bűnös hajlamokat, akkor hasonló feltételek mellett miért ne tudnánk mi is? Miért ne lehetnénk mi is olyan szentek, mint ő? Ez jól hangzik így. Csak ez vagy Isten káromlásba sodor minket, hogy Jézus is felruházzuk azzal a bűntől, bűnhöz közeli, bűnhöz vonzódó lelki állapottal, vagy pedig Jézust is elszakadjuk az atyától. Egyik se igaz. Vagy van egy másik megoldás? Az Ádámtól örökölt rossz természetünket csak bűnre való hajlamnak minősítjük, amit nem tartunk bűnnek, pedig az. Mert hogyha nem kapunk isteni segítséget, akkor nem fogunk tudni nem elkövetni bűnt. De ráadásul Jézus nem csak elfojtotta magában a bűnt, hanem teljesen mentes is volt a bűntől, ahogy ezt az előző eszmefuttatásokban is láthattuk. Összegzésképpen hadd olvassam el Edward Hippinstól az Istenember című könyvéből a következőket. Nem jó ügyet szolgál az, ha állandóan hangoztatjuk, nekünk olyan tökéletességre kell jutnunk ebben az életben, mint amilyennel Krisztus rendelkezett. Krisztusba vetett hitünk és reménységünk tudnilik nem azon nyugszik, hogy mi utánozzuk őt. A Krisztus követésével természetesen mindig fontosnak tartották a keresztények, de egyesek azzal a hamis beállítottsággal voltak, mintha ez volna a kereszténység tökéletessége. Ez volna a keresztény kötelessége. A követés. Magyarul Jézus csak példaképünk. És eltűnik, mint megváltó. Eltűnik az az igény, hogy fölébredjünk arra, hogy mi Isten nélkül elvesztünk. És eltűnik az az igény, hogy Istenre van szükségünk ahhoz, hogy valahogy elinduljunk kifelé a bűnből, ebből az állapotból. Tovább olvasom ezt az összegzést. Úgy magyarázták a dolgot, hogy Krisztus megparancsolta a népének, hogy többé-kevésbé saját magára hagyatkozva másolja Krisztus életét. Hát mi ez? Mindenütt máshol azt mondja az ige, hogy Krisztusban, menekülj Krisztushoz. Ha bűnt követtél el, van szólónk, és sorolhatnám az igéket. És most mégis, kicsit kisarkítva úgy magyaráznám, hogyha olyan tökéletesen megtanuljuk leutánozni Krisztust, akkor már olyan szentek leszünk, hogy már nélküle is tökéletesek leszünk. Itt valami nagyon nem stimmel ezekkel a megállapításokkal. Krisztus követése a külsőségekben és ceremóniákban, mint például lábmosásnál lehetséges, sőt kell is, de az Isten akarata iránti teljes engedelmesség nem érhető el pusztán Krisztus követéssel és nagyobb erőlködéssel. Csak egy terület van, ahol követhetjük Krisztust. Ez pedig az, hogy hozzá hasonlóan hiszünk az Atyában. Hozzá hasonlóan nem önmagunktól várjuk a megoldást. Jézus bár Isten fia volt, és Isten fiúságából fakadóan lett volna ereje legyőzni a bűnt. De ő végig úgy élt itt a földön, mintha csak közönséges ember volna, amikor magára tekintett. Nem amikor a halott Lázárra, nem amikor a leprásra, az más. Másokért igen, de önmagáért nem engedte, hogy istenségéből bármennyi előny is származzon neki. De még ez a hit is az Isten ajándéka, és nem a Krisztus másolására való erőfeszítéseink eredménye. Tehát ezt láthatjuk, hogy egyedül Krisztus által a tőle való teljes függésben juthatunk előbbre az engedelmességben, és tölthetjük be Isten szándékát. Én kívánom, hogy a felemlített különböző kérdésekre tovább keressük a Biblia válaszát, és találjuk meg Jézust, aki valóban büntelen volt, mert csak így szabadíthat bennünket a bűnből. Amen.